az utóbbi időben szinte minden megdrágult.
És még a sör is drágább lett, nem beszélve a szilárd élelmiszerekről.
A papírárak és így a nyomdaköltség is folyamatosan emelkedik, most harmadával többe kerül, mint tavaly ilyenkor, és a folyamat még nem állt meg.
Drágulnak az építőanyagok is, és minden, ami egy lakásfelújításhoz kell.
Drágább lett a kultúra, a könyvek, a színház, meg az utazás is.
Ahogy a vendéglátás is rettentően megdrágult.
A Magyar Hangára azonban nem emelkedik. Sokaknak ugyanis már most sem fér bele, hogy többet áldozzanak az újságokra és a kultúrára. A szabad magyar sajtó azonban tényleg csak akkor marad életben, ha nézői, olvasói támogatják. A Magyar Hang, a kötött fogás és a flaster jövője rajtunk és önökön is múlik. Ne hagyjuk, hogy az apátria győzelmeskedjen felettünk. Ez egy misszió, immár kevesebb, mint egy korsó sör árájázt. Kérjük, tartsanak velünk!
És megyék a lapot!
Üdvözletem, flaszterezünk méghozzá két régió vendéggel, Pápai Gyurival, a Szűkszavúval.
Köszönöm szépen az invitást, igyekszem bőbeszédű lenni.
És a Harsány szerető Szabolcsa.
Na, ilyet is ritkán mondanak nekem.
Ugye? Végre egyszer kiderült az igazság.
Szerusztok, estét
velem. Meg velem. Na, szóval, hogy kicsit a pedagógusokról beszéljünk, jó? Én itt most felírtam egy csomó mindent, még nem tudunk nyomtatni azért piszmogok a telefonommal, még jobb is így, nem? Tehát egy digitális 21. század, így az erdőket. Hogy lezárult a tanév, és hát ennek a tanévzárásnak most egy volt egy sajátos hangulatot a demokratikus pedagógusok, demokratikus szakszervezetének, meg az összes többi szakszervezetnek is a próbálkozása, hogy üljenek közös asztalhoz a belügyminisztériummal, meg a tanének az oktatási felelős al tárcavezetőkkel. És hát ez nem annyira jött össze. És akkor felolvasnám, hogy mit mondott Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Azt mondja, hogy a számok tükrében az európai átlag alatti a körülmények a magyar oktatásban. Európában, Magyarországon a legmagasabb a pedagógusok tanítással lekötött munkaideje, ami elviselhetetlen munkaterhet teremt a szakszervezet szerint. Szóval miközben 6% alatti a 30 év alatti pályakezdők aránya, tehát hogy nincs utánpótlás, de ezt tudjuk ugye, 53 év a medián életkor, és 15.500 pedagógus hiányzik a pedagógus pályáról. 15.500 pedagógus hiányzik, azért az mendő. És mondott még ilyen számokat, ami a legdöbbenetesebb volt számomra, de csak beszéltünk már, nagyon sokat beszéltünk már erről, de mégis, amikor így valahogy így kijönnek ezek a tényadatok, az melbe tudja még mindig ütni az embert. Az összlétszám 1,1%-a már diploma nélküli érettségivel tanít. Tehát már bárki beugorhat lassan. Minden ötödik intézményben érettségizett emberek tartanak órákat, illetve foglalkoznak az óvodai neveléssel. A létszám 3% olyan tantárgyat tanít, ami nem felel meg a szakjának. Tehát ez a, nekem is van egy pedagógus ismerősen, mondták neki, hogy szeptembertől matek tanár. Ó, azt mondta, hogy nem volt annyira jó.
Két órával a gyerekekkel.
Igen.
Menni fog, okos izé megoldani. És na, nem is sorolom. Tehát ez a kettő szerintem döbbenetes, hogy már 1% sima érettségével tanít, nincs semmi baj a sima érettségével, csak ez mégiscsak ugye egy hivatás lenne, mert hát aki próbálkozott már oktatással, tanítással, az tudja, hogy ez baromira nem egyszerű dolog, de nagyon-nagyon nem. Jaj, és még egyet, a Radó Péter oktatáskutató a Telexnek nyilatkozott, pedig arról beszélt, és az is itt van a szemünk előtt, és arról is sokat beszéltünk, de nem baj, beszélni kell róla, mi más tehetnénk, hogy hát szépen kialakult ez a kasztrendszer az oktatásban, mármint hogy a gyerekeket illetően. Ugye van az állami közoktatás, ami olyan, amilyen, mert nem a pedagóguson múlik, hanem olyanná teszik a körülményeket, amilyenekké teszik, és van a elit, kvázi elit képzés, ugye ez a bizonyos alapítványi iskolák, meg az egyházi iskolák, és hát a úgynevezett középréteg oda hurcolja a gyermekét, még aki ezt nem teti meg, a szegények, meg a romák, aminki, azok megmaradnak az állami oktatásban. És ez így tök kényelmes mindenkinek, mármint úgy értem az államnak. Végis a polgárok megint megoldották, mert mennek a izébe, a fizetősbe, meg a egyháziba. Na, és egy friss hír, a Szent László gimnáziumból, ugye folyamatosan tudok onnan tudósítani, 7 pedagógus mondott fel végül is, és köztük van az egyetlen orosz tanár. Pont most, pont most maradnak a gyerekek orosz oktatás nélkül, amikor a fényes jövő mutatkozik ebben az irányban. Majd egy érettségizett valaki beugrik orosz tanítani például. Lehet, hogy én elmegyek orosz tanítani. Mindjárt az a vut, Csópa Dévényi, Jazsi Vugora, egy ilyen sátorolja új hely, na ulice Martinovics. Na,
amint a rész orosz tanítani, addig mi Szabolcsájára beszélgetünk, akkor itt a kérdés, amit feldobtál.
Ja,
tehát igazság szerint én, az az érdekes, mert most én nem akarom túl messziről indítani, nekem nagyon, valahogy mindig van szerencsém akkor jönni, amikor a pedagógusokat évek. Nem tudom, hogy van-e okokozati meg összefüggés, hogy akkor hívtok, vagy ez csak mindig így jön.
Ne, sokat beszélünk.
Csak nekem inkább ez az érdekes, igen, hogy most így visszagondolok egy-két flaszteres szereplésemre, nem az az érdekes, hogy én itt voltam, hanem hogy ez a téma ez mindig így kísért és visszatér. Tehát, hogyha van ez a kifejezés, ezzel a lábunk kihordott államcső, tehát itt igazából egy ilyen lábunk kihordott intézményi csőddel van dolgunk, ez egészen biztos. És akárhogy is nézzük meg itt, hogy most a pedagógusok, hány pedagógus hiányzik, hogy ezt hogyan nézzük, az is egy kérdés, hogy most a betöltetlen álláshelyek alapján, hát nyilván az sem feltétlenül egy jó indikátor, mert hát tényleg ezek az áttanítások mennek képesítés nélküliek a pályán egyébként. De a másik oldalról, hogy van egy rosszul működő oktatási rendszer, amiben a középosztály vagy a felsőbb rétegek megtalálják a kimenekülési lehetőségeket, ezt is így látjuk. Csak tehát, hogy itt az, az igazság, hogy azért mondom csak ezeket, mert tulajdonképpen csak amit te felvázoltál, itt egy olyan rendszer szintű probléma rajzolódik ki, amire szerintem ilyen tágabb miérteket érdemes föltenni.
Persze, tehát az egyik, mert mondtad ugye, hogy oké, jó, meg kell beszélni róla, és, de mi újat tudunk mondani? Szerintem semmi újat nem tudunk mondani, vagy lehet, hogy tudunk újat mondani, de hogy erről beszélni kell, ez kétségtelen. Én egyébként valami ívet látok ebben, ívet, hát az nem tudom, lefelé, vagy az nem ív. Szóval, hogy valamit látok, de az is ív. Na mindegy, talán, hogy egy képesítés nélküli mechanika tanárom volt. Hogy mintha sűrűsödne a dolog, nem? Tehát abszolút. Sokat beszéltünk a bajokról, de mintha most már azért kezdene úgy összeállni ilyen komolyabb problémagót.
Hát igen, de én inkább azt mondanám, hogy a kormány annyi más olyan üggyel kapcsolatban, amit egyébként ő maga is korábban nemzeti ügynek nevezett, gyakorlatilag feladta a küzdelmet. Most belátta azt, hogy itt olyan folyamatok vannak, amit ő nem tud megfordítani, és lehet, hogy ezt egyébként nem azt mondom, hogy ez ilyen végzetszerű, mert itt igenis a politikának nagyon-nagyon nagy felelőssége van abban, hogy alakította az oktatási...
Mi az, hogy feladta a küzdelmet? Miért?
Hát, hogy...
Hát a közoktatással kapcsolatban...
A közoktatást ott hagyja. Tehát,
hogy az,
önmagában azzal, hogy odarakja a belügyminisztériumba, hogy ezt kezelje innentől kezdve Pintér Sándor, akinek nyilvánvalóan, és ez még csak nem is bírálata felé, mert nem ezzel foglalkozott egész életében, hanem valami egészen mással, nyilvánvalóan oktatási víziója, koncepciója neki nincsen, nem is lehetne, és igazából nem is várja el tőle ezt senki. Itt az, hogy elengedte itt ezzel, az a fő probléma, hogy itt most olyan patetikus jelzőket lehetne mondani, csak ez is már annyira üres, tehát hogy ez egyfajta kis nemzethalál, tehát hogy mindannyian tudjuk, hogy ennek az országnak a jövője, ezek is igen közhelyek, az oktatásban rejlik, és az egésznek ott kellene elkezdődnie, hogyha ha jelent el is engedjük, de a jövőbe gondolkodunk, akkor az, hogy mondjuk a pedagógus képzés megerősítése, plusz az se ér túl sokat, hogyha maga a pedagógus pálya nem vonzó. Na most akkor tudjuk, hogy mennyire nem vonzó ez a pálya. Ez már eleve egy kontraszelekció, mert nem biztos, hogy a legrátermettebbek fognak elmenni pedagógusnak, mert hát minek, hogyha máshol egyébként diplomával a dupláját meg tudják keresni egyből ennek, tehát innentől kezdve viszont gyakorlatilag a következő nemzedékeket is magára hagyta a kormány. Egyébként a tanárhiányt egy idő után valamelyest rendezni fogja az élet, csak ez a kormány másik hatalmas kudarca, amit egyébként a lázas propaganda ellenére, hogy a harsány propaganda ellenére, ezt is feladta, ezt a harcot, ez pedig a demográfiai küzdelem. Tehát a családtámogatás ma már rég nem arról szól egyébként, hogy több gyerek szülessen Magyarországon. Tehát ez a mostani választási osztogatásból is nyilvánvalóan egy plusz gyerek nem fog születni, mert nem arról szólt. Nem azért adta ez a kormány, hanem mert választást akart nyerni. Tehát egész egyszerűen egy idő után nem is lesz más szükség annyi pedagógusra, mint korábban. Persze még nagyon soká lesz, amíg ez a kettő összeér. Hogy addig meg mi lesz, azt gondolom, hogy Orbán Viktor különösebben nem érdekli.
Igen, és itt egy nagy kérdés, hogy tehát az is egy kérdés, hogy miért történik ez, mert van egyrészt az a narratív, hogy a Fidesznek amúgy is ez kell, hogy itt mindenki buta legyen, és az alacsonyan képzettek a Fideszre szavaznak, tehát jó, hogyha mindenki alacsonyan képzett. Ezt én azért fenntartásokkal fogadom ezt a narratívát, bár nyilván, hogy mondjam, nincs, tehát hogy mondjam, mondjuk a szavazó közvetételt nézve nincs annyira nagyon erős pozitív ösztönző a Fidesz, mert emiatt nyúljon az oktatáshoz, de szerintem azért ők sem így nézik ezt a kérdést. De akár is nézzük, hogyha ez szándékosan történik, annál rosszabb, de hogyha nem szándékosan, tehát hogy ez a kormányzati teljesítmények egy indikátor, hogy ilyen állapotban van a közoktatási rendszer, az is nagyon lesújtó képet fest. Csak szerintem ami egy nagyon sajátos dolog, hogy valahol a helyzet azért mégis szerintem most megváltozott annyiból, hogy ennek kezd elég erős politikai jelentősége lenni. Két okból, tehát eddig az korábban is érzékeltük, hogy volt mondjuk ilyen Pukli Istvánféle mozgalom, meg egyebek, és akkor is a mondjuk az ellenzéki szintén mindig szeretett egyfajta ilyen kvázi messiásként tekinteni egy-két szereplőre, aki szakmai oldalról kiállt és szembe ment a kormányzata, és talán többet is vártak tőle, valami kormánybuktató szándékokat láttak bele, meg egyébek, ami soha nem tett jót ezeknek a mozgalmaknak igazából korábban. De most, hogy szerintem a pártpolitika most nagyon erősen kezd leértékelődni, mert úgy, hogy ezektől az ellenzéki pártoktól azért őszintén szóval nem sokat vár senki, de közben van egy olyan nagyon erős probléma góc, ami meg itt van a felszínen, ahol mondjuk szakmai érdekképviseletek és a politika ütközik, és ez pont a pedagógusoknak az ügye. És azt tudjuk, hogy a magyar társadalom nem olyan őrülten szolidáris a pedagógusokkal, és ebben sokaknak sok munkája benne van, tehát hogy és a legszomorúbb, amikor tényleg a kormány közeli influencer szférában látjuk azt, hogy onnan is jönnek ezek az amúgy jól élnek, keveset dolgoznak, sok a nyári szünet, nem tudom, és a többi dolgok, de meg nyilván az sem segíti a dolgot, hogy ha mondjuk a szülő nem éppen topon lévő pedagógusokkal találkozik, és akkor lehet, hogy épp a pedagógusokkal lesz kevésbé szolidáris, és nem pedig azt mondja, hogy milyen rendszer az, ahol ilyen pedagógusok tanítják a gyerekeit, de az látszik, hogy, tehát, hogy pont én a választás után azt hiszem 2 héttel voltam itt, és akkor arról gondolkodtunk, hogy lesz-e valami változás a kormányzati struktúrában, akkor még nem gondoltunk arra, hogy a belügyminisztérium fogja megnyerni a pedagógusokat, bár azt tudtuk, hogy, vagy sejtettük, hogy nem lesz külön pedagógiai vagy oktatási minisztérium, de hogy itt egy nagyon erő, tehát itt politikailag kezelendő helyzetről van szó, ezt ez is jelz, és ráadásul itt jön be még az a sajátos helyzet, hogy eljött az a pillanat, amikor a pedagógusoknak meg látszólag egyre kevésbé van vesztenivalójuk, hiszen itt van az a, hát majd visszatérünk erre, nevezzük így háborús infláció, amit azért úgy mindenki a pénztárcáján megérez. Tehát az a probléma, ami eddig fölmerült, hogy most rendezte a Fidesz, hogyan rendezte a pedagógus béreket, hogy miért probléma az, hogy egy 2014-es minimálbér tekint vetítési alapnak, ez egy olyan nagyon elméleti dolognak is tűnhetett. Hát most nagyon húsba vágó kérdés.
Hát ugye a kezdő pedagógus 160 ezer forintos nettó fizetése, azt mindig elmondjuk, de azt is mindig el kell mondani, hogy 160 ezer forint kezdő pedagógusnak a fizetése. Tudjátok, mi történik szerintem itt? Tehát, hogy ez az összeesküvés elmélet, hogy el akarják butítani a társadalmat is. Szerintem baromi egyszerű a dolog. Orbán ez tényleg leszarja. És egyszerűen nem is akarnak és nem is mernek menni hozzá ezekkel a problémákkal, mert ízi lesz tőle. Mérges.
Rosszabb a helyzet.
Miért nem oldottátok meg? Nem tudom, hogy működik a dolog. Tehát, hogy ezek el se jutnak Orbán szintjéig ezek a dolgok szerintem. Pont azért, hogy most ezzel nézik.
De hát ez azért is van így, mert ők nyilván mindent a rövid távú hatalmi szempontok alapján tesznek mérlegre, és ha az április 3-ai eredményt megnézem, akkor abból könnyedén le lehet vonni azt a következtetést, hogy ez az egyébként súlyos probléma, és erről előként a választások előtt közvetlenül is nagyon sok szó esett, hiszen akkor is már szervezkedtek ugye a pedagógus szakszervezetek. Ezek szerint a magyar emberek nagy részét nem érdekli ez a probléma, vagy legalábbis nem tartja olyan súlyúnak, hogy ez befolyásolja a politikai döntését. Ettől függetlenül elérhet tényleg, tehát hogyha tömegesen azt látják az emberek, hogy gyakorlatilag az ellehetetlenül az oktatás, akkor nyilván valami fajta lépést a kormánynak kellene tennie, mert az már átbillenhet. Csak azt mondom, hogy Magyarország az a hely, ahol egyébként ilyen nagy csődök, nagy összeomlások nem szoktak történni. Magyarország ez a lassú lecsúszásnak az országa, ahol
és végtelenség tud csúszni.
És amikor már észreveszi, hogy már nem lehet visszakapaszkodni, akkor meg már ugye késő.
De most figyelj, szabad, hogy belegondolok ebbe, hogy ez a lassú lecsúszás is majd eléri a szülőknek az ingert, mert tehát, hogy ha az a megy a
gyerek... Én azt mondom, hogy elérheti, vagy nem érje.
Hogy igen, hogy hát a tesi tanár tartja a matekot mostantól kezdve.
Hát ez önmagában nem fogja, de azért szerintem minden politikai kérdésnek a fő eredője a dolgoknak, hogy van-e valaki, aki mondjuk artikulálja ezeket a politikai követeléseket és egyébeket, ami én nem akarom ezt túlbecsülni, és nem is feltétlenül, hogy wishful thinking szól belőlem, mert már nem tudom, mit remélhet az ember ebben az országban, de szerintem tényleg van egy olyan helyzet, amikor az erre hivatott aktorok, a pártok, azok így nagyjából senkit nem érdekelnek, viszont azért meg például magyarországi munkavállalóknak elég fontos kérdés tud lenni továbbra is az, hogy mi történik bizonyos szektorokban, például amikor a pedagógusoknak a sztrájk jogát egyetlen tolvonással rendeleti úton lehet megkurtítani, aztán azt később utólag törvénybe iktatni. Tehát, hogy azért bizonyos szempontból ennek nagyon nagy tétjei vannak. Most nem azt mondom, hogy ezzel a különböző multiknál dolgozók és a gyári munkások ezzel kelnének vagy feküdnének, de hogyha vannak itt olyan szereplők, és ezek nem feltétlenül pártok szereplői, akik ezt az egészet tudnák úgy kezelni, hogy össztársadalmi problémaként felmutatni, akkor annak azért lehet egy szerepe. Tudjuk, hogy egy nagyon összetett média környezetben, politikai valóságban élünk, de én azt mondom, hogy, tehát, hogy én egy kicsit úgy érzem, hogy, az, hogy milyen képet ölt a magyarországi politika az elkövetkezendő pár évben, az részben azon múlik, hogy lesz-e a pedagógusok tiltakozásából valami önmagán túlmutató dolog, vagy az meg, tehát, hogy, hogy mondjam, lesz egy-két gimnázium, ahol felmondanak és polgári engedetlenséget kezdeményeznek, és az megmarad ilyen zárványnak, vagy pedig lesz ebből valami többé. Nem azt mondom, hogy feltétlenül
lesz. Én azt látom, hogy ez a nincs mit veszteniük.
És ez az egy, ami igazán szól.
Ami erősítheti ezt az egészet, ami most tényleg már más, ami eddig. Ja, még egy plusz adat, az előbb nem mondtam, minden harmadik 15 éves funkcionális analfabéta. Ez a friss adat, ami azért nem gyenge.
És itt azért az is, tehát itt beszélünk a tanárokról, de nyilván az a kérdés, hogy a szülők, akik érintettek ebben a történetben, azok mit tesznek? Igen, van egy olyan réteg, aki szó szerint kimenekíti az állami iskola rendszerből, vagy megtalálja azokat az iskolákat, ahol a spontán szegregációval meg lehet azt oldani, hogy úgymond a problémásabb gyerekektől teljesen elkülülve, egy másik világban létezve tudja végigjárni az iskolát, ez a inkább nevezük, nem is felső középosztálybeli, vagy felső réteghez, elithez tartozó, családból származó gyermek. Most itt az esély egyenlőség kérdést azt gondolom, ne is nagyon firtassuk, mert itt mégiscsak az történik, hogy ahogy Orbán Viktor régebben mondta még ellenzékből, hogy ki az volt az egyik problémája ugye a Gyurcsány-Bajnai korszakkal, hogy az állam elhagyja őrhelyét. Ez egy nagyon érdekes és egyébként találó mondat volt. Na most itt egyébként az oktatásban meg az egészségügyben is ez történik, csak egy finomabb eszközökkel, hogy valóban aki tudja, megoldja, alapítványi iskola, egyházi iskola, stb. És marad a lepusztuló oktatás a többieknek, és amíg azoknak, akik odajár a gyereke ilyen iskolákba, ott a szülők nagy tömegben nem csinálnak ebből ügyet, nem gondolják azt, hogy ez mérhetetlenül igazságtalan, méltánytalan, és hogy miért van az, hogy esetleg az ő sorsukat kell tovább vinni a saját gyerekeiknek is, tehát hogy nincs kitörési lehetőség. Amíg ezt így elfogadják, addig nagyon nehéz a tanárok mellé olyan társadalmi támogatottságot adni.
Szerintem ezt elfogadják. Tehát ebben belekopott a magyar társadalom,
lehet.
Belekopott az
egészségügy. Csak azt mondtam mondani, hogy ugyanez egyébként a magánegészségügyel is, tehát hogy már a társadalom
ez van,
része elfogadta azt, hogy hát hogy valami kicsit többet akarok, már pedig mondjuk szeretném túlélni, hogyha beteg vagyok, akkor ha éppen meg tudom tenni, akkor megyek a magánegészségügyben.
Szerintem nagyon sajátos helyzetben vagyunk, mert te is, amit mondtál, itt lehet mondani nagy szavakat, hogy a nemzet jövője, a kiművelt emberfő, stb. Meg hát tényleg tudjuk, hogy nem nagyon van olyan ország a Földön, amelyik minőségi oktatás nélkül egyről a kettőre jutott volna. Tehát, hogy ezek szerintem marha keveset számítanak most. Tehát, hogy, de egy kicsit nézzük azért a fideszes logikával is a dolgot. Tehát igazából Orbán Viktor mi érdekelt az egész oktatásban? Ennek a politikai oldal, tehát mi az, ami megtörtént? Először az egésznek a központosítása és kormányzat alá rendelése. Tehát nehogy az legyen, hogy mondjuk igazgatókat például a polgármesterek neveznek ki, hogy korábban nem legyen ez egy központban, mert az is, és az most is látszott, tehát erről is sokat lehetne beszélni, hogy amikor volt a korábbi engedetlenség, akkor igazgatók ebbe hogyan, miért nem mertek beleállni, miért csak annyian tüntettek, vagy vettek részt ebben tantestületekből, mert központilag vannak fogva, teljesen más lett volna, hogyha mondjuk az igazgató a történetesen ellenzéki polgármesternek tartozik közvetlen beszámolási felelősséggel, és nem a tankerületeknek, amik kormányzati irányítás alatt vannak. Tehát, hogyha ha mi politikai kérdést nézzük az oktatást, a Fidesz azért mindig is hajlamos volt így kezelni, de szerintem, hogy ha ezt ilyen szempontból tudnák a pedagógusok artikulálni, megmondom, lennének olyan egyéb szereplők, akiknek nem az lenne, hogy most kiművelt emberfők és egyébek, hanem itt mondjuk munkavállalói jogokról és egyebekről van szó, akkor lehetne ezzel egy olyan dolgot kezdeni, ahol szerintem eljutnánk oda, amiről azért nagyjából a demokratikus politikának szerintem szólnia kellene, mert szólnia kell annak kiművelt emberfőkről, mindenről is, de arról, hogy vannak egyszerűen csoportok, akiknek vannak legitim érdekeik, és azokat megpróbálják érvényesíteni, mert ettől teljesen elszoktunk.
Ja, te abszolút.
Tehát, és ez valahol ez a legszomorúbb, tehát, hogy lehet azt, mert lehet sok mindent nem szeretni ennek az országnak a politikai kultúrájában, ahol jutottunk, így soros narratívektól, nem tudom én meddig, de talán azt, hogy ennyire természetellenes módon ilyen kis szűk szobákban beszélünk erről, hogy mit kellene csináljuk munkavállaló csoportoknak, amikor ez nem a legtermészetesebb. Vannak különböző társadalmi csoportok, különböző érdekekkel, és ezt akár a kormányzattal szemben érvényesítik. Itt meg ez a világ legmeglepőbb
dolga. De megtett mindent a kormányzat, hogy ez megszűnjön.
Az biztos.
Na. történelem könyv. Én amikor először láttam, ugye Mága Zoltánt a történelem könyvben, nyolcadikosban, akkor azt hittem, hogy ez egy tényleg rossz mém, tehát hogy az itt valaki hókusz-pókuszkodott valami a szerkesztőprogrammal. Ezt mások is így gondolták, mert megkérdezték az oktatási hivatalt, hogy akkor mi a helyzet, és azt mondja, hogy jött is válasz. Mága Zoltán hegedűművész, az oktatási hivatal két történelem könyvében szerepel, a történelem nyolcadikosoknak szóló tankönyv 174. oldalán, a világhírű magyarországi romákat felsoroló bekezdésben, illetve a történelem 12-eseknek szóló tankönyv 196. oldalán egy feladat részeként, amelynek célja, hogy a diákok sikeres romaszármazású művészek és sportolókat, tudósokat gyűjtsenek. Ez a válasz a hivatalnak. Biztos látták, hanem akkor keressenek rá. Valóban ott van, a nagyok között ott van Mága Zoltán. Hát ez elég gagyi. Na, tehát próbáltam a műzét összefoglalót, és válthatunk is. Nem, tehát, hogy nem állt, hát azért Mága Zoltán sok minden, csak nem kiemelkedő.
Igen, bocsánat, ha mondhatok, hogy a probléma nem önmagában Mága Zoltánnal van, hanem a probléma az van, ha önmagában csak Mága Zoltán van. Tehát, hogy most én azért meg egy picit bizonytalan, mert én most nem végeztem elég forráskritikus utána járást, hogy az oktatási hivatal válasza szerint az egyikben a kiemelkedő roma művészek között szerepel, és az nem biztos, hogy baj. Én inkább azt láttam, ami körbejárt az internet különböző bugyraiban is az a kép, ahol ki van emelve a szem Papadimitriou Attila, mint görög hátterű színésznő, és Mága Zoltán, mint...
Igen, mint sikeres.
Igen, tehát, hogy ha már ki kell emelni sikeres roma művészt Magyarországon, azért finoman szóval kell ahhoz némi...
Na, de hát ez a probléma, pont erről van szó.
Tehát, mert én azt teljesen el tudom képzelni, hogy legyen, és mondom, adjuk meg az ártatlanság vélelme alapján azt mondom, hogy lehet, hogy tényleg van egy másik tankönyv, ahol sok más kiválósággal együtt szerepel ő is. Azt mondom, hogy belefér, hogyha ő lenne a reprezentánsa itt valaminek, mert...
Itt de most nem csak arról, tehát ami van, ott van, ő van kielve.
Az biztos, hogy egy olyan van, ahol ő van, és ez oké, tehát ez stílustalan. Mert hogyha éppen nem a Fidesz kampány rendezvényének az egyik legkiemeltebb fellépőjéről, meg egyébökről lenne szó, akkor is... Tehát, hogy mondjam... Igen, tehát, hogy nem azt sugalja, hogy itt sikeres lehetsz romaként is, hanem akkor lehetsz romaként sikeres, ha. És így Magyarországon általában akkor lehet sikeres, ha.
Hát és ez a baj, igen, hogy... Tehát, hogy
de már ez is benne van, de az a teljesítmény, amit ő igen, művészként letesz
jó,
az asztalra...
Jó, persze, ezen is nyilván jó, nem... Ez,
én nem de miért olyan példaképet kell odarakni? Tehát ne, de biztos, nincs messze azért Győzikétől.
Jó, lehet, de én azt mondom, hogy lehetne művészileg is jobb, hát finoman szóval jobb példákat találni, de hogy számomra ez még szomorúbb is, hogy ezt az üzenetet erősíti meg, hogy tulajdonképpen te akkor kerülsz be a történelemkönyvekbe, de akkor kerülsz be a vállalkozói táplálékláncba is, hogyha te megfelelően vagy beágyazva a Fideszmus.
Hát én ugye nyilván híva vagyok a friss napra kész oktatási rendszerben, a tananyagnak.
Ezt hiányoltuk,
történelemkönyvben élő, létező, tehát ma élő embereket berakni, azért az ahhoz nagyon, az nagyon óvatosan kell bánni ezzel szerintem. És itt talán ez az óvatosság, ez mindenképpen hiányzott azok a részéről, akik az ő szerepeltetéséről döntöttek. Nekem is olyan bizarnak hatott ez az egész dolog, amikor ott úgy megláttam, meg olvastam ezeket a híreket. És valóban, hogy ha olyan üzenetet látunk bele, hogy igen, az érvényesülés útja az, hogy dörgölözzünk a hatalomhoz, akkor ezzel szerint ezt nem lehet elég korán kezdeni, hogy ezt megtanulják Magyarországon az emberek, tehát fiatal korban, de lehet, hogy ez egy kicsit rossz indulatú megközelítés. Én szerintem nem volt e mögött ilyen hatalmas nagy koncepció. Ne, szerintem inkább ez a baj.
De biztos, hogy nem volt. Én csak ezt hallom kívül. Tehát, hogy abban sincs sokszor koncepció, hogy ez így történnek dolgok, és ráadásul minden felület még ezt is tükrözi vissza, hogy...
De az képileg valóban ez lett. Bocsánat, nem elég, hogy gagyi, ráadásul nem, még Fidesz gagyi is.
És az a baj, hogy tulajdonképpen, szerintem erről fog szólni az egész adás, meg gyakorlatilag erről szól már az egész közbeszéd, hogy fogunk egy állítást, hogy X tanár hiányzik a közoktatásban, és így működik, botrány. És akkor mi meg közben beszélünk egy csomó, hogy de miért van ez, miért fogadjuk el, stb. És Mága Zoltán ott van a történet, hát nevetséges az egész.
Igen, de
nem is kéne erről, de meg itt ülünk, és közben ezt mindenki elfogadja, hogy természetes, így hőbörögnek rajta, megosztják pár helyen, de hogy így működik ez az ország, hogy itt vannak ezek a, tényleg minden nap elővehetsz 15 ilyen ügyet, kiteszed így középre, és akkor így körbe
nem tudunk más tenni, mint hogy persze, és továbbra is.
Hát igen, a Mága Zoltán ehhez képest tényleg egy apróság, itt inkább de az
a... Ránézel is szimbóleum.
Ránézel is tudod, hogy gáz.
Igen, de ezért fontos egyébként, hogy mondtam, hogy a pedagógus képzés és olyan tanárok kerüljenek. Mondom, mert ezt mindig ezt tudom mondani, amikor ilyen témáról beszélünk, hogy azt, hogy egyébként milyen egy oktatási rendszer, az nagyon fontos, de a legfontosabb mindig az, hogy milyen tanári ilyen csúnya szóval állomány, aki oktatja gyerekeket, és ez esetben például nagyon fontos, hogy az a tanár, aki szembesül mondjuk Mága Zoltánnal, az ezt az információt egyébként, vagy ezt a mémet, vagy nem is tudom micsoda, hát ezt hogyan interpretálja egyébként a gyerekeket.
Hát, ilyen szempontból tök igazatok van, hogy amikor rám szóltok, hogy miért értelmezem én ezt úgy túl, hogy mit lehet ebbe belelátni, amit nem, hát tulajdonképpen csak annyit kell, ki a fenének jut ilyen egyáltalán.
Hát igen.
Tehát
igen.
Hogy?
Hát ami oktatási felelősnek, ugye. Pegazus ügy, ami nem ügy, az is jó munka,
az igen, azt is kirakhatjuk, de egy normális
országban. De rakjuk országba,
egy normális
de nem,
országba,
ezt már ne tegyük hozzá, azt már izé nem,
ha,
azt nem kell hozzátenni.
Ha ilyen ügy lenne, akkor...
Várj,
Varga Judit nem lenne igazság, senki nem lenne, semmi. Lenne egy normális abszolút,
ország. Már rég izé lennék, mi lennénk a nyugat közepe.
Úgyhogy még ott Völner ügy is volt, tehát hogy nem csak Pegazus.
Nem hát ő aláírt minden.
Mondjuk, mondd el a Pegazus ügyet.
Mindenki tudja teljesen.
Nem váltó Pegazus ügyet.
Az történt, hogy feljelentés született ebben az ügyben, hogy a civileket, újságírókat, ügyvédeket figyeltek meg ezzel az izraeli kém programmal, amit úgy ad el az izraeli cég egyébként, csak államoknak.
Igen,
nagyon fontos.
Igen.
Tehát, hogy az állam figyelte meg ezeket az embereket, hogy pont ilyen célokra nem lehet használni amúgy. És akkor emiatt, mivel politikai következménye az égvilágon semmi nem volt, Varga maradt Varga, Völner, hát ő nem maradt Völner, de mégiscsak, tehát hogy
de nem annyira nem maradt
Völner, nem tevette maga alá Fidesz, az a botrány, ez se. A feljelentés pedig most zárult le, tegnap a illetékes ügyészség nyilvánosságra hozta a határozatát, amit én igazából röhögtem, tehát hogy ez zseniális. Így összefoglalva ugye arról szól, hogy egyrészt az államnak az a dolga, az is a dolga, hogy megfigyeljen embereket. Ez így benne van tulajdonképpen, zanzásítom. Másrészt meg az a indoklás, hogy miért nem történt bűncselekmény, mert hogy a megfigyelteknek semmiféle kára nem keletkezett abból, hogy őket megfigyelt.
Ezek itt honnan tudja az ügyészség, kérdezem. De egyébként itt ebben az ügyben az az érdekes, hogy tehát én ennél picit megint megengedő vagyok. Tehát azt gondolom, hogy azért amióta állam létezik, azóta nagyjából titkosszolgálat is létezik, és vannak olyan titkosszolgálati érdekek, hogyha ez a Pegazus egy tényleg egy szuper jó, ezért, tehát, nem tudom, megoldja ezt a feladatot, akkor nyilván indokolt esetben, és valóban ez az aggasztó ebben az egészben, hogy én is azt olvastam, hogy az izraeliek azért adják el államoknak, vagy ez az izraeli cég, hogy kifejezetten ugye szervezett bűnözés, terrorizmus gyanúja esetén vessék be az ott célszemélyek ellen. Na most azért azt, ha végignéztük, hogy milyen nevek szivárogtak ki, most valószínűleg kell gondolnom az én szakmám nagyjából feléről, hogy ők tudom én tulajdonképpen potenciális terroristák, vagy legalábbis olyan körökkel vannak kapcsolatban, vagy akkor itt mégse stimmel valami ezzel az egész történettel. Viszont ami a vérfagyasztó ebben az, hogy sajnos formailag még igaz is lehet, amit az ügyészség állít, mert egész egyszerűen olyan gumi jogszabályokat hozott a kormány arra, hogy és ez nem túlzás, kimondhatjuk, hogy tulajdonképpen bárki bármilyen indokkal vagy bármilyen indok nélkül megfigyelhet, lehallgathat a kormány. Nyilván az, hogy aztán mit kezd vele, azt már szabályozza, ott már erősebb kontroll is érvényesül, de ebbe azért jobb nem belegondolni, illetve úgy érdemes belegondolni, hogy tudjuk, hogy a propaganda, amely az oktatással ellentétben őként stratégiai ágazata ennek a kormánynak.
Annak van minisztérium.
Igen, a propaganda irányítása és a titkosszolgálatok felügyelete az a magyar kormányban egy kézben van. Lehetünk jó indulatúak is, és nyilván a kettő nem fog összekapcsolódni egymással, de sokak szerint én túl.
Bízzunk meg Rogán Antalban. Házi feladat.
Csak a jogszabályok szerint fog eljárni.
Egy órán keresztül bízzunk meg Rogán Antalban.
Igen, csak a jogszabályok szerint.
Hogyha nagyon szőrözni akarunk, meg tényleg engedtessük meg, hogy itt nem csak rossz indulat érdekel működnek, én ugyanis hiszem, az ügyészségi határozatban még az is benne van, vagy valamilyen kitétel is van, hogy de az, hogy megfigyelték ezeket az újságírókat, az nem jelenti azt, hogy ők bármilyen szempontból is
igen,
nem
igen.
Tudom, rosszat tettek.
Ne gondoljunk róluk rosszat.
Igen, tehát hogy ez még ez is benne van.
Ez egy felmentés végül is.
Igen. De közben azért tényleg arról van itt szó, hogy ha már van egy ilyen Pegazus gét, és itt talán, itt kivételesen nem is hülyeség gétről beszélem, hogyha megnézzük az etimológiáját ennek a szónak, tehát ott pont a titkosszolgálati megfigyelés volt a Watergate ügyben is a kiinduló pont. Tehát itt, hogyha ha újságírókat figyelnek meg, és az így napvilágra jut, akkor igen, ez az indokoltság kérdés, amit te is említettél, hogy nyilván itt bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, de legalább azt várná az ember az államnak a felelős képviselőjéről, hogy a rendelkezésre álló téren belül, amelyik mondhat egy ilyen ügyről, hogy ilyen kis információ morzsákat adjon a társadalomnak, hogy mégis miért figyelnek meg újságírókat. Mert én el tudom fogadni, hogy mondjuk olyanokkal kerülnek ők kapcsolatba, vagy egyebek, de itt még erre sem történt kísérlet.
Mert akkor egyébként azt szabad törvény szerint figyelmeztetni kell.
Igen, tehát ez a másik, hogy...
Én találkozom egy, nem tudom én, egy potenciális terroristával, és fogalmam sincs róla, és az mit tudom, be akar engem hálózni, és ezt megtudja a titkosszolgálat, akkor azt hiszem, hogy nekem szólni kéne, hogy akkor talán ne barátkozzál azzal az emberrel, mert...
De tulajdonképpen, igen, tehát én azt mondom, hogy simán elképzelhető, hogy van-e mögött, van-e ilyen érthető érdek, de akkor erről én, mint állampolgár legyek fölvilágosítva, és az adott újságíró meg legyen megvédve, hogyha ő nem, ha nem gyanúba keveredett, hanem éppen másoktól kell őt megvédeni. De itt megint erről beszélünk, hogy azért általában nyugat-európai országban kiderülne, hogy titkosszolgálati módszerekkel figyeltek meg újságírókat, annak következménye lenne. Magyarországon tudjuk, hogy nincsen, miközben itt azért sokkal indokoltabb a kérdés, amikor gyakorlatilag van egy olyan kormány, amelyik kifejezetten hadjáratot folytat, és most nyilván ezt sokféleképpen lehet értelmezni, mi ez a hadjárat, de én külső szerzőként könnyen mondom, hogy ti magyar hangosok tudjátok, hogy milyen az, amikor az ember nem a szeretettek listáján van a sajtóorgánunként a kormánynak a kis különböző listáink. Tehát itt aztán végig fölmerül a kérdés, hogy amúgy mi szükség volt erre, csak itt is minél indokoltabb a kérdés, annál, hogy olyan nyomás arra, hogy ezt senki ne tegye föl, ne foglalkozzon vele.
És nincs is válasz soha. Na, de ha már szóba került is a titkosszolgálatnak a propaganda, azt mondja, hogy Kocsis Máté ösztönözni a titkosszolgálatokat a külföldi pénzből működő civilek és médiumok ellenőrzésére. Hát ösztönözni.
Hát akkor ti viszont megkönnyű. Ez viszont a magyar hangot nagyon jól.
Igen, a Soros szállat azt nem találja meg, de én adni is
ugye onnan, egyébként. De, hogy ez így magában oké. De hogy
biztos, hogy nincsenek külföldi
hogy onnan indulunk, ami a Rogán Antal miniszteri meghallgatásán hangzott el. Ugye az így szólt, akkor beszéltünk róla, az elég durva volt az a kijelentés. Azok a civil szervezetek vesznek részt a magyar belpolitikában, amely szervezeteket vagy külföldről finanszíroznak, és mégis itt fejtik ki a belpolitikai tevékenységüket, vagy azok a médiafelületek, amelyek teljesen nyilvánvalóan külföldi szolgálatban állnak. Ezeknek a beazonosítása, vagy legalábbis ismeretlen nélkülözhetetlen lesz, ha a szuverenitás védelemről beszélünk. Ugye itt már sajtót is meg kell figyelni. 444 például, nem? Hát van Soros pénz is, akkor az már teljesen gyanús. És aztán Kocsis Máté ennek az előzőnek, hogy ő ösztönözné a titkosszolgálatokat, nyilatkozott, és azt mondja, hogy azok a szervezetek, amelyek egy külföldi állam pénzén olyan belpolitikai befolyásra kívánnak szert tenni, amely nem demokratikus legitimitáson alapul, azt bizony vizsgálni kell, és ez egy egyszerű szuverenitásvédelmi kérdés. Ezt beleszerettek ebbe a szuverenitásvédelmi kérdésbe. Szóval, hogy... Ez a régi nóta, nem megint, hogy őket megválasztotta a nép, az a demokratikus felhatalmazás, de mondjuk a TASZ nem választotta meg senki, milyen jogon ugat bele bármibe is.
Igen, ami egy elég sajátos...
És ez, innentől ez az összes civil...
Csak hogy ez az alapjogként összefra is vonatkozik egyébként.
Ha jó, de nem ugatnak bele semmibe. Tehát
ja, nem.
Hát ők ügyesen hozzák várni. Tehát nem, csak hogy gondoljuk végezt akkor így, tehát, hogy mármint a kedves nézők, mert tudom, hogy ti végig gondoltátok, de hova vezethet ez, meddig mehet ez el?
Jó, tehát azért...
Mi ösztökéljük a titkosszolgálatokat, hogy vizsgálódja, meg miért is, meg kit, meg hogy, meg... Hát az már merész azért, meredek nagyon.
Az már a haba tortán vagy a papucsorán a pamutboly szerintem. Tehát ijesztő hangzik, csak hogy szerintem azért ott van a lényeg, amit mondtál, hogy tulajdonképpen, hogy van ez a, tehát két fő érve van a Fidesznek, egyrészt, hogy minket a nép megválasztott, tehát innentől azt csinálunk, amit akarunk, mert hogy mire választotta meg őket a nép? Még 2010-ben sem arról volt szó, hogy itt új alkotmány lesz és egyébek, de aztán lett. Azóta már ígéretek sincsenek, tehát hogy tulajdonképpen a nép egy biankó csekket ad a vezetőknek, és onnantól ne szóljon bele.
És ezt mindig a Fidesz tölti ki.
Igen.
Az a jó benne.
Igen, és tehát hogy ez az egyik, a másik pedig, tehát hogy ráadásul ennél még egy rosszabb dolog, hogy viszont mindenki más, aki mást gondol a nép által felhatalmazott kormány szemben, az idegen érdekeket szolgál. Általában ide jutunk el. És oké, tegyük félre azt, hogy biztos, hogy vannak különféle befolyásolási kísérletek, mindenféle államok csinálnak ilyeneket, például Oroszország, tehát én nagyon örülök, hogyha megfigyeli Magyarországon azt, hogy ki akarja külföldről befolyásolni az ország sorsát. De hogy tulajdonképpen megvan az az érv, hogy minden, ami normális demokratikus vita, az el legyen lehetetlen. Az egyik, hogy neked úgy sincs szabad, mert nem választottak meg, ha ellenzéki vagy, akkor azért nem, hogyha nem vagy politikai szereplő, akkor azért nem, ha civil vagy, akkor azért nem, hiszen csak minket a kormányt választottak meg. Ez az első lépcsőfok, a második lépcsőfok az pedig, hogy amúgy, ha meg kinyitod a szállat, akkor nem csak az, hogy illegitim vagy, de még hazaáruló vagy egyéb érdekeket szolgáló, és innentől jutunk el odáig, amit a pedagógusoknál is beszéltünk, hogy nincsen meg az a fajta vita lehetősége, azt mondjam, hogy vannak különböző legitim érdekek, és azért föl lehet szólalni nem, hogyha jönnek a pedagógusok, ők nem gondolhatják azt, hogy itt valami rosszul megy, őket valaki felbújtotta, rosszabb esetben a hazai baloldal, még rosszabb esetben a nemzetközi baloldal.
Hát mert ez innentől az lesz, hogyha tudom, egy pedagógus vagy egy tanári közösség mondjuk polgári engedetlenségbe fog, és mondjuk kirúgják őket, mert az kínos, mert ugye nem tudnak senkit a helyükre állítani, tehát fel kirúgják őket, és mondjuk a TASZ védi.
Igen, akkor
indítja a munkaügyi pert. Abban a pillanatban az lesz, hogy na,
hát akkor a kocsis szabály, akkor a kocsis szabály. Meg kell nézni, hogy kinek az érdeke. Nem, szóval itt tulajdonképpen, tehát hogy én lehet, hogy nyilván ez biztos néha unalmas lehet, hogy itt is próbálok erre visszatérni a cikkeimben is, amiket a Magyar Hangban írok, hogy tulajdonképpen hogyan lehetetlen ült el itt lépésről lépésre az, hogy bármiféle normális politikai párbeszéd folyik, és szerintem azért mindig ide jutunk vissza ehhez az alaphoz, hogy amikor, tehát, hogy valahol szerintem ezt nagyon nehéz megélni az országban, hogy az ember nem csak egy kisebbségben van, de onnantól megtagadtatik tőle az, hogy neki bármiféle legitim politikai álláspontja legyen, onnantól
sőt,
ő csak...
Sőt, tehát nem az, hogy megtagadják tőled, tőlem, igen, tőlünk, hanem áruló vagy, hazáruló
hát
vagy,
persze,
gyanús
persze,
tehát, személy vagy.
Igen. Tehát, hogy hát ez, és ennek különböző fokozatai vannak. Vagy nem vagy rá jogosult, vagy eleve már egy gyanús személy indokolt.
Hát mi halmozzuk az élvezeteket
szerintem. Fogalmazhatnánk, hogy az ellenzékiség az egyfajta deviancia. Magyarországon az ellenzékiség...
Ezzel sokan egyetértenek szerintem már.
Hát azért mondom, hogy de nyilvánvaló, tehát hogy a fideszes kemény mag egy része, azt gondolom, hogy így is gondolja. Tehát, hogy olvastam én olyan, most, hogy a kommenteket nem kell túlragozni, vagy túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki, de bizony azért nem egyet láttam, amikor megvolt a választás, akkor ott azt mondták, hogy hát tulajdonképpen arra az 1,9 millió választóra, akiket az ellenzéki összefogásra szavazott, az igazából nem is lenne szükség, tehát hogyha elhagynák az országot, menjenek csak nyugodtan. Tehát ezt így
akkor dobjanak össze egy kivándorlási alapot, mondják, és akkor majd beszéltünk.
Ez egyébként egy nemzetcsonkítás, de hát ezt mindegy. Szóval tehát az ellenzékiséget egyfelől kriminalizálja a kormány folyamatosan, a kormánykritikus ellenzékiség az nem, vagy önmagában a kormánykritikus hozzáállás az mindenképpen valami gyanús, nem természetes dolog. Bár azért azt gondolom, hogy ezeket persze komolyan kell venni, és tudjuk, hogy a történelemben már ez a hozzáállás sokszor vezetett elég súlyos dolgokhoz. Itt azért jelen pillanatban szerintem leginkább a fenyegetésről van szó, tehát hogy mindenki, aki úgymond érintett, az hallja meg ezt az üretet, és esetleg gondolkodjon, hát az öncenzúrára való késztetést érzem én ebben elsősorban. Az persze mindenképpen pikás, amikor egy politikus úgymond megpróbál, kicsit most túlzok, megrendelést adni a titkosszolgálatnak, hogy legalábbis felhívja a figyelmet. De hát, hogyha ezt egy politikusnak lehet, akkor nekünk is lehet. Tehát én például nem tudom, hogy hol kell megrendelést adni, hova nézzek a magyar titkosszolgálatban. Bár néznek ők is nyilván. Legyünk ennyire egészségesen paranoiásak, például az úgy jelentkez. Szóval igen, tehát az orosz szálvizsgálata szerintem a tekintetben egyébként roppant érdekes lenne. Például az orosz ortodox egyház befolyásáról elég érdekes dolgokat lehet olvasni, és ez Magyarországon is megjelen, hogy építenek szervezeteket. Azok a média felületek, amelyek nyilvánvalóan az orosz putyini propagandát, háborús propagandát nyomják, ami ellen a háborús propaganda ellen egyébként Rogán Anta szerint kötelessége fellépni a titkosszolgálatoknak, ennyiben egyébként egyet is értünk. Úgy gondolom, hogy lenne itt feladat, vagy van itt feladat, de minthogyha nem ebbe az irányba tájékozódnának a politikai vezetőink.
De most helyre tetted a prioritási sorrendet.
Ugye? De ha már média meg propagandam. Láttátok ezt a legújabb rendeletet az újságos bódékról? Újságárosítókról? Az nem rossz móka, se ugye az Orbán Viktor aláírásával jelent meg hirtelen így a semmiből ez a jogszabály. Szóval arról rendelkezik, hogy az újságos bódék után nem kell köztelet használati hozzájárulást beszerezni, ha kizárólag olyan sajtóterméket árusítanak vagy terjesztenek, amely az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktussal, illetve humanitárius katasztrófával, valamint ezek magyarországi következményeinek elhárításával kapcsolatos közérdekű közleményt, tájékoztatást tartalmaz. Ez utóbbi típusú sajtótermékek közterületen történő terjesztéséhez nem kell közterületi használati hozzájárulást sem fizetni, beszerezni. Tehát, hogy a kormánynak vannak ezek a közérdekűnek mondott kampány üzenetei, és hogyha én újságárus vagyok, és azt mondom, hogy meg azt nem tudom, hogy átnézem az összes lapot, hogy melyikben van benne, vagy nem tudom, hogy derül ki.
Lehet, hogy még lesz egy szűrő központ.
Na, biztos.
Megrendeled,
szóval, hogy ha csak olyat árusítok, ahol benne, amiben benne van a kormánynak a közleménye, akkor mentesülök mindenféle dolgok alól. De ha nem, akkor megfizetem, meg nem mentesülök mindenféle engedélyek nélkül vagy alól. És ezt mondják itten a szakmában, hogy ez most egy ilyen, ilyen megelőző csapás akar lenni, hogy a Metropol újságok hoznák helyzetbe, a várhatóan Budapest is akar valamilyen lapot indítani, és akkor hogy azzal szemben. De mondjuk mi is megszívnánk ilyen szempontból. Hát, bár mondjuk már nincs olyan sok újságos, tehát ezért már nem...
Nem tudom, hogy nekem azért zavaros ez az egész, tehát azt gondolom, hogy ez még a mostani alkotmányos szabályokkal, és talán még az alkotmánybíróság jelenlegi összetételében is ezt aggályosnak tartaná, tehát gyakorlatilag azt mondani, hogy csak...
De nem büntet a jogszabály, hanem kedvez.
De ez a diszkrimináció és egyébek, tehát hogy ez megint nem azt mondom, hogy naív vagyok, csak azt mondom, hogy ez egész egyszerűen mindenfajta jogszabály ellentétes lenne, ha ezt úgy értelmeznénk, ahogy. Nekem ez egy eléggé zavaros szövegű rendelet. Itt, amit te most mondtál, annak van valami fajta értelme.
Alá van írva.
Alá van írva. Én azt is látom a korbennel, és a Kocsis Mátérak ma is a héten több ötlete volt, hogy egyszerre kéne tartani az Európai Parlamentet,
meg
az
Európai Parlamentet.
Hogy én azt érzem, hogy ha már rendeleti kormányzás van, meg kétharmadunk van, akkor hát mint a gyerek a homokozóba, akkor egy ilyen eszköz, akkor ezzel akkor használjuk is valamire, akkor csináljuk. Tehát, hogy hát nem sokszor nem ezeket, ezt érzem már ebben.
Próbáljuk már ki azt, hogy is itt.
Igen, és akkor mennyivel jobb, ha ilyennel foglalkozunk, mint egyébként az, hogy mi van az oktatásban. Tehát,
de arról is foglalkoztunk.
Ami igen.
Hát igen, csak ezen meg nem kell meglepni, tehát az eszköz arra van, hogy használják. Valószínűleg ezért kellett az eszköz. Tehát tulajdonképpen itt volt az elég hosszantartó veszélyhelyzet a Covid-ra hivatkozva, és az egy, nem is azt mondom, ez pusztán egy hivatkozási alap volt. Az kérdés, hogy kellett egy ilyen kvázi diktátori hatalom a magyar kormányfőnek, miközben más országok is elboldogultak hasonló mutatókkal enélkül is, de mindegy, ebben most ne is menjünk bele. De azért az látszott, hogy azt is kihasználja, tehát itt, amit említettem pont, hogy visszacsatoljunk a pedagógusok sztrájkjogának a megszüntetése, az kifejezetten a Covid elleni védekezés miatti rendkívüli jogrend miatt volt megtehető rendeleti úton. Nem volt igazán okokozati összefüggés, hogy az a vírus elleni védekezés mennyiben segíti. De hogyha keresünk ilyen összefüggést, akkor most van egy újabb jogrendünk, ez a hát nem is háborús jogrend, ez a szomszédos országban felálló háborús helyzet miatti veszélyhelyzeten alakuló rendkívüli jogrend, ami azért szerintem, tehát hogy ha véleménynyilvánítás szabadságának korlátozására keresünk alkalmat, akkor mi jobb ennél a háborúnál? Mert ott nagyon könnyű azt mondani, hogy igenis itt háború van, itt megfelelő módon kell tájékoztatni a tömeget, aki nem megfelelően módon tömegtájékoztatott lehet.
Rogán erről beszélt a meghallgatásánál.
Persze, hogy,
és azokat a médiák is meg kell figyelni, amelyek ilyen meg olyan módon nekem, számolnak be a háborúval.
Amint elfogadták ezt a rendkívüli jogrendet, nekem ez volt az első gyanúm, hogy itt azért ez a véleményszabadságot erőteljesen érintheti. Itt van most az első fecske szerintem, és most itt tényleg az a kérdés, hogy ez most csak az ilyen szokásos fideszes, ilyen oldjunk meg okosban előre dolgokat, hogy valakit előnybe hozzunk, vagy pedig tényleg csak egy első fecske, és lesz további.
Viszont én kiúztam a méregfogát a dolognak, mert mondjuk fogjuk, és akkor ide berakjuk azért közleményét a kormánynak, az kész. Hát, mert azt érted, tehát, hogy az állami közleményt én magamtól ingyen berakom.
Hát lehet, hogy akkor majd módosítanak el jogszabályon, és csak a fizetett közlemény számít.
Azt tudni, hogy így, azt azonnal, de mindegy, hogy... De most, akkor... de most visszavágtunk, tehát most...
És a végén még fizetnek is, tehát...
Jó, ezt a ti döntésetek kevésbé támogatnám, majd ha fizetnek érte, akkor...
Még a médiához, hogy készült egy felmérés, ami szerint a magyarok közel fele megbízhatatlanak tartja a közmédiát és a TV2-t, és nyomtatott lapokat is alig olvasnak. Hát ebből... nem tudom, mit tudunk hozzátenni, tudtuk eddig is.
Ez a baj, hogy csak közelfele.
Igen, azt gondolom, hogy aki abban bízik, az ott nagy baj van.
Ja, ilyenkor szoktuk megkapni, hogy jaj, akkor most nézik a közmédet, vagy nem nézik, döntsétek, mert most akkor van ereje, nincs ereje. Van ereje a közmédián. Valami kevesen nézik, de akkor is van ereje, és egyébként az egészet meg ilyen összképileg kell a Kesmárt, a közmédiát nézni.
Hát itt nem arról, itt nem csak a közmédiáról, hanem azokról a felületekről, akik azokat a választókat érik el, akik kevés forrásból tájékozódnak, és nem követik. És ott azért egy nagyon erős Fidesz dominancia.
Viszont ellenben, hogy nyomtatott lapokat alig olvasnak, szerencsére azért vannak, akik olvassák nyomtatott lapokat, minket is. Ugye elindítottuk ezt az akciót, vagy kihívást, nem is tudom, hogy nevezzem.
Ez így egész jó. A kihívás,
az jó, abban jó benne lenni. Hogy szeretnénk a nyár folyamán 1000 új előfizetőt, mondjátok egy jó szót, mert hozzatott eszembe, hogy szerezni, és az nem jó szó. 1000 új előfizetőre van szükségünk ahhoz, hogy a Magyar Hangnak is...
Bevonzani?
Nem jobb volt, hogy már ez a van szükségünk, 1000 előfizetőre az jobb. hogy a Magyar Hangnak is a jövője biztosított legyen, és a Kötött Fogásnak is, és a Flasternak is, meg a podcast műsoroknak is a jövője biztosított legyen, mert hát ugye, amiről beszéltünk már a múltkori adásban is, megfutnak most már ezek a cikkeink, meg anyagaink erről a témáról, hogy nekünk se tett jót egyrészt az infláció, másrészt a gazdasági környezet kedvezőtlen átalakulása, meg hát az, hogy ez a, tényleg ez a katatón állapot, amiben belekerültek. Szóval ami eluralta a nem kormánypárti térfelet, ez a minden megváltoztathatatlan, mindez örökre így marad, most már törődjünk bele. Ilyenkor ellenzéki lapot csinálni, hát nem a legegyszerűbb feladat, de, ugye két hete kezdtük, egy hete, és előtte is beszéltünk róla, és elég szép számmal jöttek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, alakul a dolog, de továbbra is szükségünk van önökre, meg a önök társaira is, meg ismerőseire is. Ha már Fidesz elstött ezt a hozzon mindenki még két embert, akkor elég, hogyha egy előfizetőt, és tényleg nem nagy pénzről van szó, tehát nem heti, nem 500 forint az előfizetői díj. Most 500 forintból mit tud venni az ember egyébként?
Hát egyre kevesebbet.
És
én kívülről beleszólhatok, tényleg ez a legjobb, hogy támogatni kell valakit, de nem csak támogatni, egyszerűen meg kell venni egy lapot. Tehát, hogy ez a támogatásnak a legnemesebb formája, mindenki kap, mindenki jól jár.
Így van, de tényleg engem többen megkerestek privátban is, hogy akkor ők hogy tudnának segíteni, meg hogy támogatni. Mindenkinek azt mondom, hogy egy előfizetés, és a print előfizetés nekünk az a legfontosabb. Úgyhogy ha megteszik, akkor megtesszük azt, hogy továbbra is készítjük az újságot, meg amúgy is, de most tényleg szükségünk van önökre.
És nem lesz nyári szünet sem.
Semmi nem lesz. Még nyári szünet se lesz. És akkor itt az új lapszám. Mérő Lászlóval van nagy interjú. Aztán Kincses Gyulával, Kunárpáddal megemlékezünk. Paul McCartney 80 éves, az is milyen, nem? Na, hogy Pincseker is. Hogy van? Nem tudom, azt rejtély az a fickó.
Azaz?
De ő nem kapott most koronavírus.
Hát, na oké, okay,
de... És az olyan, hogy elmondhatjuk, hogy még ezt is túlélte.
Igen,
ez nagyon
várom, hogy ezt elmondhatjuk. Ahogy most készültek az új túlnéle, és ilyen videókat lehetett látni, hogy elképeszt ez a figura. Nagyon bírom.
De a Magyar Hang is így viselkedjék, hogy hosszan minden túlélve.
Így lesz. Budai mellékletünk is van, Budai Hang. Úgyhogy, ha megvesznek minket, meg előfizetnek, akkor mi nagyon olyan hálásak leszünk, hogy készítjük tovább a műsorokat, meg a lapot, amit nagyon szeretünk egyébként csinálni. Köszi szépen, hogy jöttetek beszélgetni, és köszi szépen még egyszer a támogatást, és a figyelmet is természetesen.